Helyünket elfoglalva, ismét a kórus szolgálatát hallgassuk meg, ige hirdetésére készülve, Talis, if you love me, éneket hallgassuk meg. A gyermekek pedig két csoportban, tudomásom szerint két csoportban vannak együtt gyermekisten tisztelet keretében. Kérjük szépen, hogy az alkalmat tartók jöjjenek vissza az Isten tisztelet végére, a templomba. If you love me, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, írja János Evangélium a 14. fejezetében a 15.-17. vers. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok Isten igéjét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok hozzátok. Az ige található Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 12. részében az első, második versekben. Érlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a keresztény ember életében két nagy felismerés lehet többek között. Az első felismerés az, hogy a bűneim ellenére, a vétkeim ellenére, sok-sok tévutam ellenére engem elfogad az Isten. És a második nagy gondolat, hogy ez engem arra ösztönöz és arra indít, hogy egész életemben, minden napomban hálaadással éljek neki, őt dicsérjem, őt magasztaljam. Ez az ige rész egy új fejezet részt vezet be a Róma beliekhez írt levélben. Úgy is mondhatnánk, hogy az első 11 fejezet beszél az Isten irgalmáról, az irgalmasságáról, és a 12. részben rátér Pál apostol arra a bátorításra, van, aki úgy fordítja, hogy intelemre, hogy na végre, most már, miután megtaláltátok az irgalmas Istent, megtapasztaltátok az ő szeretet és elfogadó kegyelmét, most kezdjétek el a hétköznapokban beváltani ezt és megélni a háládatosságotokat. 11 fejezeten keresztül az irgalmas Istenről beszél Pál apostol a rómabelieknek, és pontosan azoknak a rómabelieknek, akiknek a gyülekezete egy nagyon vegyes képet mutatott, hiszen nem csak zsidókból, hanem pogányokból alakult. Ők voltak azok, akik valószínű, hogy el is kellett hagyniuk egy bizonyos időre Rómát, tehát ki voltak szolgáltatva az üldöztetésnek, az üldözéseknek, és ez a gyülekezet az, akik között a pogányokat ugyanúgy be kellett fogadni, el kellett ismerni, mint azokat a zsidó testvéreket, akik ismerték a hagyományokat, azokon a gyökereken nőttek föl, amelyek a mózesi törvényben találhatók. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, úgy is fordítják ezt sokan, hogy intelek titeket, de a legújabb fordításokban, ugye, mert egyébként is a görögben ez a szó állít, hogy parakaló, tehát azt jelenti, hogy kérlek titeket, mert hogy szeretet nélkül és elfogadás nélkül hiába beszélünk, hiába írunk bármit, hiába szolgálunk, ha szeretet nincs bennünk, akkor ugye semmit sem érünk. A korintusi levél szeretet himnuszában nem véletlenül van kihangsúlyozva az, hogy a szeretet az első. A szeretet az elfogadás az első. És a kereszténységünkben ez nagyon nagy hangsúlyt kap. Nem az bűnnek az elfogadása, nem a vétkeknek az elfogadását hangsúlyozom, és szeretném ezt kétszer aláhúzni, azért, mert valakit elfogadok, nem biztos, hogy a cselekedeteit is elfogadom, hanem valakit elfogadok, mint Isten teremtményét, és a szeretet miatt még inkább arra ösztönöz bennünket a Szentlélek, hogy intsük, bátorítsuk, kérjük, hogy javítsa meg az útját, és próbáljon erkölcsösebb életet élni. Kérlek ezért titeket, kezdi Pál apostol testvéreim az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő szent Istennek tetsző áldozatul. Kedves testvéreim, az odaszánás az egyik legnagyobb probléma szerintem a mai világban, akár ha a munkahelyünket nézzük, akár a szolgálatban, az egyházban, az Isten iránti odaszánásunk mindig csorbát szenved, mert tudjátok, hogy ezt félszívvel nem lehet végezni, mint ahogy egy munkahelyen sem jó az, hogyha úgy dolgozik valaki, hogy félszívvel ott van, vagy nincs ott. Volt egy ismerősöm, aki elvégezte a jogi egyetemet, és azt mondta, hogy csak azért végzem el, mert szeretnék utána sokat zongorázni, meg utazgatni, és ahhoz pénz kell. De igazából a szakma nem érdekel. Hát azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy a szakmában teljes egzisztenciámmal, teljes lényemmel legyek benne, de persze ne legyek szakbarbár, hogy csak arra koncentrálok, és a családomat kívül hagyom, hanem éljem át, tapasztaljam meg, hogy a saját egyéniségemen keresztül az az adott hivatás, mondjuk nevezzük így, hogy hivatás, mennyire válhat az Isten dicsőítésére. Mert hogy a hétköznapok jelentős részét ti a munkahelyeteken töltitek, és nem a templomban, és nem a szolgálatban. Tehát hol élheted meg az okos Isten tiszteletedet, hogyha nem a munkahelyeden, a gyermekekkel való foglalkozásodban, vagy éppen azok között a gépek között, ahová téged rendelt az Isten, mert hogy mérnökként, vagy tanárként, vagy orvosként, vagy bármilyen kézműves foglalkozást űző emberként dolgozol, te ki tudsz abban teljesedni, hiszen az Isten talentumot adott hozzá. Amikor okos Isten tiszteletről beszélünk, akkor hát ezt több síkon is lehet értelmezni, és van egy Bonhoefferi gondolat. Bonhoeffer egy nagyon híres mártír volt, akit a nácik kivégeztek. A hitvalló német egyháznak az egyik emblematikus figurája volt, és Bonhoeffer mondta azt, hogy van olyan Isten tisztelet is, ami nem okos Isten tisztelet, van hamis Isten tisztelet is. Bonhoeffer beszél az olcsó kegyelemről, említi az olcsó kegyelmet, és nekünk protestánsoknak ez különösen nagy veszély. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. A protestánsoknál tapasztalható az a kísértés, mely szerint az ingyen kegyelmet kaptunk, tehát az üdvösségünk van, nekünk azt el lehet fogadni, el szabad fogadni, megkaptuk ezt a jogos vagy nem jogos ajándékot az Istentől, de ez arra indít nagyon sokakat, hogy semmiféle következménye ne legyen az életükbe. Semmiféle következményük nincs az életükbe. Tehát van egy nagy kínálat, van egy nagy kínálat a protestáns egyházban. Ez a kínálat, az Isten ingyen kegyelmét adjuk nektek, de másrészt pedig nincsen követelmény. Nincsen követelmény. És ebből a szempontból azt hiszem tanulhatunk a római katolikus egyháztól, akik egészen másképp fogják föl, más kérdés az, hogy kicsit összekeverik, de az tény, hogy egy megtapasztalt hívő embernek az életében egy következmény az, hogy az életén látszanak azok a gyümölcsök, amelyeket az Isten számára fel tud mutatni. Ezeket a gyümölcsöket csak azt tudja teremni azonban, aki elfogadja, megtapasztalja az Istennek az irgalmát, megtapasztalja Jézus Krisztussal való közösségét, csak azt tudja teremni, mert különben, hangsúlyozom újra, többször elmondtuk már, hogy különben egy humánus cselekedet marad, és hogyha nem az Isten iránti hála buzog bennem, mikor valaki felé szolgálok, akkor lehetek humánus ember, elfogadom a másik embert, de az engem nem visz közelebb az Istenhez, és az Istenről az nem segít bizonyságot tenni mások előtt. Hát ez kétféle út. A humánus út és az Isten iránti hálának az útja. A keresztény egyház mindig az Isten iránti hálából teszi, amit tesz, így tart fönn szeretett szolgálatokat, így indított kórházakat, így vannak oktatási intézményei, és minden egyes alkalommal megfogalmazódik, akár egy tantestületben vagy munkatársi csoportban, hogy az Isten iránti hálánkat fejezzük ki azért, mert az az intézmény, adott intézmény meg lehet. Nem emberi produktum csupán, hanem az Isten által adott, az Isten által adott kegyelemnek a megnyilvánulása, kinyilvánulása ez ott azon a helyen. Kedves testvéreim, tehát vigyázni kell, hogy van hamis Isten tisztelet is, ahogy Bonhoeffer említette, mert az ingyen kapott dolgoknak már csak ez a sorsa, hogy ami mögött nincs igazi munka, ami mögött nincs kívánalom, annak nincsen súlya. Annak nincsen súlya. Ingyen kapsz valamit valakitől, annak nincsen súlya. Azzal nem tudsz mit kezdeni. Elrakod a polcra, elrakod valahol a fiókba, de nincs mögötte az a köszönet, ami járna. Mert ingyen van. Ingyen osztogatták régen a virslit, meg a sört, aztán milyen köszönet lett belőle. Maximum beléptek a pártba. De kedves testvéreim, az ingyen kapott dolgoknak nincsen soha súlya. Mindenért meg kell dolgozni ebben az életben, és mindennek van valami következménye, és ennek az etikai következménye az, hogy én kapok valamit az Istentől, az Isten elfogadását kapom, bár honnan jöttél, és bármilyen körülmények között élsz, bármilyen gondolatok vannak most benned, de ez a fantasztikus üzenete az Istennek, hogy téged elfogad így az Úr, veled újat akar kezdeni, és ennek a következménye az, hogy okos Isten tiszteletként oda szánod magad az Istennek. Oda szánni magunkat nagyon sok mindennek szoktuk. Eszembe jut az, hogy jövő héten kezdődik a VB, és most már a fiúk nagyban edzenek. Sógorom is most már készül a repülőútra Berlinből, egészen Moszkváig, mert hát a német csapatot meg kell nézni. És ezért előkészületeket tesznek. Oda szánják magukat. Oda szánják magukat a sportolók, és oda szánják magukat a szurkolók is. Mert ez egy fantasztikus dolog lesz jövő héten. De akkor is oda szánom magam, amikor egy egészen más területre hagy menjek most át, mikor a gyermekemet szeretném egy jó középiskolába beiratni, ezért oda szánom magam, és leülök a gyerek mellé, hogy tanuljak. Mert statisztikák bebizonyították, hogy azok a gyerekek, akik mellé odaülnek a szülők és tanulnak velük, vagy kikérdezik őket, sokkal jobban teljesítenek, magasabb szinten teljesítenek, mint azok, akik mellé nem ülnek le. Még akkor is, hogyha nagyon jó képességűek a gyerekek. Oda szánom magam. Oda szánom az időmet, oda szánom az energiámat, akár itt a gyülekezetben is, vagy nézhetjük a kedves kórusunkat, oda szánják magukat, nem sajnálják az energiát és az időt, és elmennek próbálni azért, mert az Istent akarják dicsőíteni, és eljönnek, hogy ezzel az Isten tiszteletnek a csodáját emeljék még inkább az Istenhez, az Isten felé. Oda szánom magam. De minek szánom oda magam? Mert bizony sok minden negatív dolognak is tudom magam szánni. A gyűlölködésnek, az irítségnek, a féltékenykedésnek, Oda tudom magam szánni annak, hogy csak önző módon csak magamra gondolok, maximum a családomra gondolok, és nem gondolkozom nemzetben, nem gondolkozom kereszténységben, hanem csak magamban akarok töltekezni. Ez is egyfajta odaszánás, de ez nem az Isten szerinti odaszánás. Az Isten szerinti odaszánás mindig közösségben gondolkozik, mindig családban gondolkozik. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy élő és szent áldozatul ajánljuk magunkat oda, ez talán félrevezethet bennünket, itt az Ószövetségre utal Pál apostol, hiszen azoknak a zsidóknak írja ezt, akik jól tudják, hogy mi az, hogy áldozat. Amikor az áldozat állatot odaadták a papnak az Ószövetségben, akkor úgy is mondhatnánk, hogy szőröstől, bőröstől odaadták neki. Teljes egészében odaadták az áldozatot. Nem mondták azt, hogy hát ez a jó rész, ezt inkább kivágjuk magunknak, ezt nem adjuk oda, mert ezt megeszi a család, mert most éppen egy ilyen grillparti lesz, és hát ez a comb szerintem maradjon nekünk. Hanem teljesen odaadta azt az áldozatot, amit megvett, amit a pénztárcája engedett, azt az áldozati állatot. De ugyanúgy eszembe jött az apostolok cselekedetében írt érdekes történet, Aquila és Priscilla esete, amikor ők felajánlanak egy nagyobb összeget az Istennek. És tudjátok, amikor tanítjuk a ne lop parancsolatot, ugye ez a tulajdonnak a védelme, a ne lop parancsolat, akkor az hangsúlyos ebben a történetben, hogy amikor odaadsz, oda ajánlasz valamit az Istennek, konkrétan anyagi javakat oda ajánlasz az Istennek, utána nincsen visszaút. Nem lehet azt mondani, amit ők csináltak, hogy hát akkor nem is akkora földet, hanem kisebb földet fogunk értékesíteni, vagy a kisebb rész összegét adjuk oda az apostoloknak. És azt mondja erre Péter apostol, hogy a kutyák fogják fölnyalni a véreteket. Meghaltok. Meghaltok. Mert ha te valamit oda ajánlottál az Istennek, és visszakozol, akkor ezt az Isten tőled számon fogja kérni. Számon fogja kérni. És ennek ez a súlya, hogy az Isten dolgaival nem lehet szórakozni, és nem lehet játszani. A kérdés az, hogy nekünk vannak-e olyan felajánlásaink, ha legyen csak két fillér felajánlásunk, teljesen mindegy, csak két fillér felajánlásod legyen, de azt teljes szívvel, tiszta lelkiismerettel tedd oda az Istennek. És ez vonatkozik a testünkre is, hogy tegyük magunkat oda, bocsánat ezért a kifejezésért, tegyük magunkat oda a gyülekezetben, tegyük magunkat oda a munkahelyünkön, teljes emberként szolgáljunk és dolgozzunk. Nem lehet fél szívvel az Istenben hinni, és nem lehet fél szívvel az Isten dolgait dicsérni és magasztalni. Aztán azt is mondja itt Pál apostol, hogy mit ne tegyenek. Hát ne igazodjanak, ezt úgy is mondhatnánk, hogy ne alkalmazkodjanak a világnak az irányához. Eszembe jut az a nagyon kedves feladat, amit a pikniken a gyerekeknek kellett megcsinálniuk. Nem tudom, ki próbálta ki ezt a tengerészjárást, amikor ketten-hárman összefognak, és egyszerre kell lépniük. Persze van, akinek hosszabb a lába, van, akinek rövidebb, és akkor jobbra-balra, de mi a lényeg? Figyelni kellett a másik emberre. Nem tudtam úgy lépni, hogyha nem figyelek a másikra. Mihez igazítom magam? A másikhoz igazítani kellett magam. Mihez igazítom magam keresztényként? Ugye itt a konformizmus szót használja egyébként az angol kifejezés. Érdekes ez az igazodni, alkalmazkodni valamihez. Ne legyetek konformisták a világgal. Hanem merjünk nonkonformisták lenni a világgal. Merjünk nonkonformisták lenni a világgal. Merjük azt mondani, hogyha éppen arra indít az Isten, hogy nekünk nem ez az utunk, mi nem így gondolkozunk. Még ha egész Európa így gondolkozik, vagy az egész ország, vagy az ország fele valahogy gondolkozik, nekem megvan az a szabadságom, hogy másképp gondolkozzon, mert ez a szabadság, amit a kezemben tartok, az Isten igéje tesz engem szabaddá az ő szent lelke által. És ezt soha ne felejtsük el, hogy ez egy óriási kincs és lehetőség minden egyes napodon. Mikor döntened kell, ne konformizmusból csináld azt, amit teszel, ne úgy élj, mert a szomszéd is úgy teszi, vagy a munkahelyen is ezt látom. Amikor volt ilyen időszak, hogy mindenki lopott, hát én miért ne lopjak? Azért, mert az Isten törvényében az van, hogy ne lopj. Azt mondja Jézus Krisztus is, hogy ne lopj. Akkor nem lopok. Nem azért, mert a világ mondja, azért mondja, mert az Isten mondja, hogy ne lopj. És azt is mondja itt Pál apostol, hogy változzatok meg. És hát ez nem lehetséges csak akaraterőből megváltozni. Nagyon sokan próbálnak különböző terápiákon segítséget kérni, az ideig óráig működik, de megváltozni saját akaraterődből nem tudsz. Ehhez kell a kegyelem. Kell a fölismert kegyelem. Kell a fölismert szabadság. Kell a fölismert elfogadás. Fölismered-e, tapasztalod-e, hogy téged az Isten szeret és elfogad? Ez a változásnak az alapja. Az irgalom a változásnak az alapja. Ha te neked nincs egy irgalmas Istenről elképzelésed, hanem egy ítélő Isten képzelsz magad előtt, mert lehet, hogy gyermekkorod óta ezt hozod magaddal, akkor nem tudsz megváltozni csak úgy, mert nincs kegyelmes Isten képed. Nincs kegyelmes Isten képed. Ez a nagy különbség az Ószövetség és az Újszövetség között. Az egyik beszél az ítélő Istenről, a számonkérő Istenről, a másik pedig a kegyelmes Istennek a képét adja nekünk Jézus Krisztusban. Ő maga hozta el a kegyelmet. Amikor a samáriai asszony példája látjuk azt, hogy beszélget Jézussal, és úgy szoktuk ezt mondani, hogy egy lelki gondozói kapcsolat alakul ki egymás között, akkor ez a samáriai asszony először nem tud ezzel mit kezdeni, hogy egy férfi a déli órákban őt megszólítja. Nem tud vele mit kezdeni. Sokszor van ilyen velünk is, hogy nem tudunk mit kezdeni azokkal a gondolatokkal, amiket hallunk, vagy nem tudunk mit kezdeni éppen a kereszténységünkkel, vagy mit tudunk kezdeni ezzel a hihetetlen dologgal, ami a világban történik, ez a sok-sok vulkán, ez a globális fölmelegedés. Mindenkit foglalkoztat. Kedves testvéreim, ez az asszony a beszélgetés során, a samáriai asszony egyre közelebb került Jézushoz, mert engedte őt megszólítani, engedte, hogy őt vezesse lelkileg. Mindannyiunknak szüksége van lelki vezetésre. Mindannyiunknak szüksége van egy-egy olyan tanácsra, amely tovább segít egy-egy olyan elakadásunkban, mikor nem tudunk tovább haladni. Mindenkinek szüksége van erre is. Ez az asszony megkapta Jézustól. És ami csodálatos ebben, hogy az akkor változik meg az asszony, amikor Jézus Krisztussal beszélget. Nem amikor hazamegy, nem amikor úton van, hanem a beszélgetés közben változik meg az élete. Nekünk is akkor változik meg az életünk, mikor beszélgetünk az Istennel. Beszélgetsz az Istennel imádságban, éneklésben, megszólítod őt, és ebben a folyamatban változik meg a képed a világról, önmagadról és a mindenható Istenről. De ehhez kell egy kommunikáció magával, az Úr Jézus Krisztussal. Kommunikáció nélkül bezártá válsz, és teljesen befelé mutatnak a vektorok, csak magadra tudsz koncentrálni, magadra figyelsz, és ez megbetegít egy idő után. Változzatok meg, mondja itt Pál apostol, az értelmetek megújulásával. Az értelem megújulása, mondhatnánk azt is, hogy ez a megtérés. Az értelemnek a megújulása, ez a megtérés. De ez nem csak egy morális döntés. Nem csak egy morális döntés, hogy én most bizonyos dolgokban megváltozok az életemben. Másképp fogok beszélni a szomszéd asszonnyal, akit ki nem állhatok már, 20 éve a haragosa vagyok. De tiszteletes úr, én most bevallom, hazamegyek, és átmegyek a szomszéd asszonyhoz, és azt mondom neki, most kezdjük újat. Ez így nem fog menni. És azért nem fog menni, mert benned nem érlelődött meg az a fajta kapcsolat, az Isten iránti hála, nem érlelődött meg, akkor te nem tudsz a másikkal újat kezdeni. Lehet, hogy most elmész hirtelen egy lendülettel, de a következő nap már egészen más, vissza fognak állni a régi trendek. Nem csak egy morális döntés, hanem egzisztenciális döntés. És az egzisztenciális döntés nem a másik felé kell megtenned, hanem az Isten felé kell megtenned. Az Isten felé kell megtenned. És kedves testvéreim, az utolsó gondolat, amiről szeretnék beszélni, nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, de ez nem egyes számban neked íródik ez a levél. Nem azt mondja Pál apostol, hogy kérlek téged, testvérem, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánd oda magad az élő Istennek. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy szánjátok oda magatokat. Pál apostol itt is kihangsúlyozza azt, hogy közösségben tudjuk megélni a hitünket, és egy közösségnek írja, közösségnek, egy gyülekezetnek írja ezeket a szavakat. A közösségben való megélt hit azért jó, mert segít bennünket, hogy egymás karját megfogjuk, és egymásra tudjunk figyelni, ahogy meséltem az előbb, hogy hogyan lépegetnek azok a gyerekek ebben a tengerészjárásban, hogyan lépegetsz, egymásra figyelsz, nem a világra figyelsz, nem a külsőre figyelsz, egymásra figyelsz, és Istenre figyelsz. A református kegyességünknek az egyik legfontosabb gondolata a háládatosság. Ezért van Isten tisztelet, ezért is hívják Isten tiszteletnek, nem másnak hívják, hanem Isten tiszteletnek hívják a délelőtti Isten tiszteletet, ezt is. És hagyj olvassam föl zárásképpen a 86. kérdés feleletet a Heidelbergi KT-ből. Ha Isten minden nyomorúságunkból egyedül, kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg bennünket, akkor miért kell jót cselekednünk? Miért kell jót cselekednünk? Az a válasz azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk, és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy ki a maga igaz hitéről, a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen, és végül azért, hogy Isten félő életünkkel másokat is megnyerjünk Jézus Krisztusnak. Amen.